43. álom. A számítógép képernyője előtt ültem. Egy hosszabb életrajzot kellett írnom a szervezet részére. Aurél, az elnök, kérte a biográfiámat. Újra választásokat terveztek. A szervezetben mindannyian azt reméltük, hogy nyerni fogunk. Ilyenkor sok evésivás szokott lenni. Már csak azért is igyekeznem kellett, hogy jó életrajzot írjak. Ujjaim még hozzá sem értek a billentyűzethez, amikor a képernyőn megjelent a nevem, majd az írás magától folytatódott. Németh Árpád, született Zomborban, 1945, és így tovább. A számítógép megírta helyettem az egész bő életrajzomat, csak ki kellett nyomtatnom. Megígértem az elnöknek, hogy amint kész lesz, elviszem az irodába, és megbeszéljük, milyen stratégiát kell készítenem. A választások előtt jelentős funkciót töltöttem be a kormányzatban. Továbbra is meg akarom tartani azt a pozíciót. Kimentem a lakásból, és taxi után néztem. Várakozás közben éreztem, hogy vécére kell mennem. Nem akartam visszamenni a lakásba, mert babonás vagyok. Feltételeztem, hogy nem lesz szerencsém, pedig szükségem lenne rá. Tudtam, hogy a közelben a temető mellett egy nyilvános illemhely van, sietve értem oda. Hogy ne vesződjek a kabátommal, a bejárat előtti padra helyeztem. Az életrajzomat a kabátom alá tettem. A föld alatti illemhely felé menet azon töprengtem, talán csak nem viszi el senki a kabátomat és az életrajzomat. Borzalmas állapotot találtam lent. A folyosón hajléktalanok hullái hevertek. Csak egy fehér lepel takart a testüket. Némelyiknek kilátszott az arca vagy más testrésze. Ott feküdtek szanaszét. Úgy kellett átugrálnom őket, hogy a WC kabinhoz érjek. Már majdnem bepisiltem, mire bejutottam. Nagyon feszített a hólyagom. Mire kijöttem, már besötétedett. Szerencsére a kabát ott hevert a padon, de az irat nem. Valaki vagy valami elfújta. Nem maradt más hátra. Vissza kellett mennem és újra kinyomtatnom az életrajzomat. Hazaindultam. Otthon a Temerini házban találtam magam. Ez egy kicsit bosszantott, mert ott nem volt számítógép. Nem sokkal azután, hogy lefeküdtem, újra feszített a hólyagom. Amikor a fürdőszoba ajtajához értem, csodálkozva láttam, hogy be van deszkázva. A széles, hosszú lécek keresztbe téve az ajtófélfához voltak szögezve. Ki kellett tehát mennem az udvarra, de ahogy ki akartam nyitni az ajtót, mindig egy macska termett ott és be akart jönni a szobába. Előbb azt hittem, melegedni szeretne, de aztán rájöttem, hogy fél. A kutya nem hagyta nyugton. A cicával még valahogy elboldogultam volna, de a másik lábamat megtámadta egy kis malac. Erősen harabdálni kezdte, majdnem elestem. Csak úgy tudtam szabadulni, hogy elkaptam a malac fejét és kicsavartam. Akkorra már megjelent Vinus is két osztálytársával. A fiú és a lány, Ádám és Éva, értettek a disznóvágáshoz. Így a végén az egészből disznótoros lett. Úgy beszéltük meg Vinussal, hogy a falatozás után a fiatalok lebetonoznak az udvarban egy 2x2 négyzetméteres részt. Abba eldugnak egy aranydukátot, aki megtalálja, azé lesz. Viszont az ember öklénél nagyobb lyukat nem szabad vágni rajta. És azt mindenki csak egyszer teheti meg. Hogy hová rejtették az aranyat, azt még Vinusnak sem mondták meg, de annyit elárult a legény, hogy valahol az utcán van egy térkép róla. Elindultam Vinussal az utcán keresgélni. Olyan villanykarók után kutattam, amelyekre magyar betűk vannak írva. Sok szerbetűs villanykaró állt a közelben. Az utca végéről zeneszót és éneklést hallottam. Amikor közelebb értünk, rábukkantam egy magyar feliratos karóra. Arra másztam fel, hogy megtaláljam a következő útmutatást. A koncert helyszínén az énekesnő mögött hatalmas reklámpannót feszítettek ki. Annak az egyik sarkán különleges rajzra figyeltem fel. Az lehetett a térkép, amelyet keresek, gondoltam. Oda siettem. Vinus alig tudott lépést tartani velem. Amikor odaértem, a középkorú énekesnő rózsaszínű, hosszú, lenge sejemruhában a Queen együttes Barcelona dalát énekelte. Ezért nem tudtam felmenni a színpadra, hogy közelebbről megtekintsem a pannót. Amikor véget ért ez a zeneszám, felmentem, de a térkép olyan bonyolultnak bizonyult, hogy semmit sem tudtam meg belőle. Úgy döntöttem, abba hagyom a keresést. Vinus eltűnt. Feltételeztem, hogy hazament. Én a városba indultam. Egy zombori utcában a Pelivan cukrászda előtt találkoztam Hajnallal. Őt még a középiskolából ismertem. Azóta nem láttam. Kezet fogtunk, majd beszédbe elegyedtünk. Divatos ruhát viselt. A citromsárga egyrészes, fiatalos ruha, testhez álló felső része váltól vállig ki volt vágva. A szoknya deréktól lefelé hirtelen szélesedett. Beinvitáltam a cukrászdába, de ő inkább a sétát választotta. Úgy tűnt, hogy kellemetlen neki a találkozásunk. A városháza felé indultunk. A piacnál megálltunk. Az egyik árusnál virágot akartam venni neki, de szabadkozni kezdett. Mondván, ne költsem a pénzt ilyesmire. Azt hittem, bár ő ezt nem mondta, hogy haragszik rám. Erre utalt az is, hogy ellenezte a virágvásárlást. Ott álltunk szótlanul, amikor megkérdezte, haragszol még rám, hogy eltűntem? Nem, nem. Én egész idő alatt azt hittem, hogy te haragszol rám. A könyv miatt. Tudod, amit írtam rólad. Én pedig azt hittem, hogy haragszol, mert még el sem búcsúztam tőled. Menjünk együtt egy rövidebb kirándulásra, ajánlottam, majd folytattam, bárhová, egy-két napra. Nem szólt semmit, csak lesütötte a szemeit. Feltételeztem, mi lehet a gond, és ezért kifejtettem, hogy az ilyen kirándulás nem mindig az ágyban fejeződik be. Úgy gondoltam, ha egy közös kirándulásra megyünk, akkor csillapodik a harag közöttünk, mert úgy éreztem, mégis haragudott rám, csak tagadta. Megígérte, de abban maradtunk, hogy mielőtt lefoglalom a helyeket, jelentkezem. Megadta a telefonszámát is, majd sietve tovább ment. Utána néztem, várva, hogy visszafordul, de nem tette. Elrobogott az utcasarok mögé. A kirándulással kapcsolatban valami vízparti helyre gondoltam. Sok kiadó hétvégi ház van a Dunaparton, Apatin vagy Bezdán közelében. Nem akartam messzire utazni. Találtam egy turista irodát, amely különféle kétnapos utazásokat hirdetett. A Vaskapuszoros környékére kínáltak egy kétnapos utat, gondoltam, az megfelel. Az iroda néhány helyiségből állt, üvegfalakkal voltak elválasztva egymástól. Amikor beléptem, megláttam Jenőt, rögtön felé indultam. Felállt az asztalától, szívélyesen kezet fogtunk. Ezt az utazási irodát ő vezette. Elmondtam, milyen radban vagyok. Amikor megtudta, hogy az ő irodájával szeretnék utazni, nagyon megörült. Az egyik hosszú asztal mögött nyitott szekrények álltak. A polcokon kaptak helyet az utazásra vonatkozó adatok. Azt hittem, hogy majd azok közül levesz egy irattartót és ellenőrzi az utazási feltételeket, de nem. Jenő elővette apró pénzét egy kis szelencéből. Főleg deviza apró pénzt tartott a kezében. Elmondta, hogy ha majd úton leszünk, valószínűleg társas játékot fogunk játszani, az a szokás. Ő is beszáll a játékba messziről. Mivel nem értettem, milyen játékról van szó, elhívta az egyik alkalmazottat, hogy magyarázza el. A fiatal hölgy csak legyintett és rám kacsintott. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy hülyeség az egész. Jenő mindenkivel eljátsza ezt az ajánlatot. A nagy oldaltáskám ott állt az asztalon teletömve ruhákkal és édességekkel. Hajnal még nem érkezett meg. Emiatt idegeskedni kezdtem. Jenő is már érdeklődött, hogy mi lesz, mert több jelentkező van az útra, viszont minden hely foglalt az autóbuszban. Jenő még mindig fenntartotta Hajnal helyét. Azt nem vonta kétségbe, hogy én biztos utazok. Elmagyarázta, hogy ha Hajnal nem érkezik meg az elkövetkező fél órában, kénytelen lesz átengedni a helyet másnak, mert olyan nagy az érdeklődés. Úgy döntöttem, hogy felhívom. Valahogy az agyamban megfordult, hogy a telefonközpont kimenő száma 4183. Amikor azt tárcsáztam, vagy nem kaptam vonalat, vagy foglaltat jelzett. Múlt az idő. Egyre idegesebb lettem. Újra tárcsáztam, megint foglalt volt. Most már nagyon ideges lettem. Hajnal nem jött. Jenő rágta a fülemet, hogy eladja az utolsó helyet, a telefon pedig állandóan foglaltat jelzett. Buta voltam, mert a magam feje után jártam. Nem kérdeztem meg Jenőt, hogy mi a kimenő szám. Ha megkérdezem, másként alakul a telefonálásom. Pár perc múlva bejött az egyik munkatárs és tárcsázott. Hallottam, hogy vonalat kapott és elintézett egy ügyet. Amikor letette a telefont, megkérdeztem, hogy ő olyan egyszerűen kapott vonalat, én pedig már régóta próbálkozom. Rám kérdezett, hogyan tárcsázok. És amikor megtudta, elmagyarázta, hogy elég csak felvenni a telefont, utána mindjárt hívni lehet a kívánt számot. Ezt meg is tettem. Felhívtam Hajnalt, a telefon kicsöngött. Vagy nem akarja felvenni, vagy valami más lehetett a dologban. Jenő örömkiáltására a bejárati ajtó felé fordultam. Hajnal jelent meg az irodában. Láttam, hogy nincs nála táska, tehát nem utazik. Ezt Jenő is észrevette. Nem várta meg, hogy lemondjam az utazást, magától intézkedett, szólt, hogy adják el az utolsó helyet. Hajnal hozzám lépett. Szomorúan rákérdeztem, de előre tudtam a választ. Elmondta, hogy az öccse belázasodott, szülei a nagymamához utaztak pár nappal ezelőtt, zűr van otthon. Nem hagyhatja egyedül a beteg testvérét. Ezek szerint ez csak kifogás volt, hogy ne tartsuk fenn a kapcsolatunkat, állapítottam meg hangosan. Nem úgy van. Csak épp most az egyszer nem jöhetek, válaszolta izgatottan. Készültem a találkára, verset is írtam rólad. Ezzel átnyújtott egy zárt borítékot. Majd akkor nyisd ki, ha elmegyek, mondta szomorúan, majd közelebb lépett hozzám, és megcsókolt. Miután elment, kinyitottam a levelet. Két rózsaszínű levélpapírt találtam benne. Az egyiken a vers volt, amely úgy kezdődött. Tavaszi rózsák szirmait szemünk elé tárva, utcákat járva fogtuk egymás kezét. A másikon egy térképen lerajzolta a Dukát pontos helyét a betonlap alatt. A zombori házban az egyik szobát át kellett festeni. Az eredeti citromsárga szín Vinusnak nem tetszett. Mivel a mennyezet tele lett építve gáz és vízvezeték csövekkel, nehezen ment a munka. Mindig le kellett mászni a létráról, hogy bemártsam az ecsetet a festékbe. Emiatt többet pihentem, mint dolgoztam. Vinus az úgynevezett párizsi kék színt választotta, de amikor megszáradt a festék, lila lett belőle. Vinus is, de én is mérgesek voltunk. Az üzletben valaki kicserélhette a címkét a festék dobozon. Vinus nem bírta nézni, hogy kínlódok, mestert hívott. Amikor a mester hozzáfogott, a párizsi kék megjelent a falon. Azután ott hagyott bennünket, hogy csináljuk egyedül. Elment megnézni a lottó nyerőszámait. Később telefonon jelentkezett, hogy komoly összeget nyertünk a lottón. Azokkal a számokkal nyertünk, amelyeket legutóbb írtam be a szelvényre. A 41-83-as számok lettek a nyerők. Úgy döntöttünk, hogy új ruhákra költjük a pénzt. Zomborban nem találtunk megfelelő üzletet, ezért Budapestre utaztunk. Az ülések furcsa sorrendben voltak. Hirtelen azt hittem, hogy moziteremben vagyunk. Vinus világosított föl, hogy repülővel megyünk a fővárosba. Egy őszhajú férfi állt ki a sorok elé. Tapsolással hívta fel magára a figyelmet. Azzal kezdte bevezetőjét, hogy nagyon figyeljünk arra, amit mond. Arc kifejezésén is látszott, hogy valami fontosat szeretne közölni velünk, az pedig a következő volt. Engem Lottinak hívnak. Egy erős fény fog hamarosan keletkezni. Mindenkinek le kell hajtania a fejét, és erősen behunnia a szemét. Emellett mindkét tenyerünkkel védjük meg szemeinket. Nagyon erős kisugárzás következik. Ha valaki nem így cselekszik, fennáll a veszély, hogy megvakul, vagy meghal. Nem akarta, hogy pánik törjön ki. Magyarázkodni sem akar tovább. A végén csak annyit mondott, hogy aki ráhallgat, annak nincs mitől félnie. Vinussal a harmadik sorban ültünk, nagyon odafigyeltünk, és vártuk a jelt, hogy letakarjuk a szemeinket. Amikor a férfi elkiáltotta magát, hogy most vigyázzunk, lehajtottam a fejemet, és nagyon erősen lecsuktam a szemem. A kezeimen és az egész arcomon forróságot éreztem. A meleg mellett erős, szélszerű süvítést is hallottam. Nem nyitottam ki a szemeimet, míg Lotti meg nem szólalt. Most már elmúlt a veszély, kinyithatjátok a szemeteket. Amikor kinyitottam a szemeimet és körülnéztem, volt mit látnom. A viharvert repülő belsejében női táskák, kofferok, tálcák, műanyagpoharak és még sok minden más hevert a padlón és az üléstámlákon. Emellett kék, párizsi kék, labdanagyságú, szétfolyt pöttyök voltak szanaszét az oldalfalon és a mennyezeten. Kimentem az üléssorból. Vinus a helyén maradt. Segíteni akartam összeszedni a szétrepült tárgyakat. A második sorból egy ember igyekezett kimászni, vak volt. Rászóltam, hogy miért nem csukta be a szemét, amikor szépen figyelmeztettek mindenkit. Azt válaszolta, hogy becsukta, de ő már eredetileg is vak. Nem a hullántól vakult meg, hanem cukorbetegség következtében. A felesége után érdeklődött. Egy fiatal asszony még mindig ott ül a széksorok között lehajtott fejjel mozdulatlanul. Közelebb mentem és megráztam a vállát, nem reagált. Oldalra dőlt. Meghalt. Ő lehetett a vakember párja. Az ember állandóan szólítgatta, nem tudta, hogy meghalt. Azt hitte, hogy csak elájult. Nem akartam megmondani a vakembernek, hogy a felesége meghalt. Bármikor a közelébe akart menni, mindig kitaláltam valamit, hogy elvonjam a figyelmét. Nem lehetett sokáig halogatni az igazságot. A végén mégis megtudta, hogy meghalt a párja. Nagyon oda volt. Nem sokára leszállt a repülőgép. Amikor kiléptünk, homoksivatag tárult elénk. Az ég és a homok lila színben játszott. A távolban néhány pálmafa déli bábként lebegett, onnan egy asszony közeledett a fiával. A vakasszonyt a fia vezette. Kéregetni jöttek a repülőgép elé. Tudtam, hogy az asszony a kellő pillanatban nem csukta be a szemét.